Sziasztok, kedves hallgatók! Folytatjuk a kettes számrendszert. Tamási Miklós a vendégünk, aki fotókurátor, a Fortepán gyűjtemény alapítója, szerkesztője, egyik szerkesztője, ugye, mert ti azért nagyon sokan önkéntes munkában végzitek ezt, vagy nagyon sokatok. Igen. És hát a Dóri, hogy megígérte, egy picit beszéljünk erről a gyűjteményről, a kezdetéről, ami jól ismerhetjük már a legendát, úgy indult, hogy barátoddal kamaszként, vagy gimnazistaként lomtalanításon találtatok képeket, amelyeket mások kidobtak, és ott indult ez a szenvedély. És ha jól tudom, egyébként kifejezetten valamiért az 1956-os események izgattak, és azokhoz kapcsolódó képeket gyűjtötted.
Szöpösi Ákos az emlegetett barátom, aki hál' Istennek a mai napig barátom, és egyébként lomtanítani ma is lehet, most éppen Óbudán, és ma is dobnak ki fotókat, tehát miközben ez a történet a 80-as évek közepéről indul, ez a része, ez a mai napig.
És ti jártok még mindig?
Ja, igen. Lehet most is menni.
Bocsánat, csak egy zárójel, és a Dórival pont erről beszéltünk, hogy az nagyon furcsa, hogy az emberek kidobják a fotókat. Nekem ez olyan érzés, mint hogyha egy családi legendáriumot így megszüntetnék.
Igen, de aki kidobja, az...
Az már nem a család rész.
Nem a család, hanem is ismeri a családot, tehát...
Megvette a házat, lakást.
Talált egy csomó lomot. Igen, ott volt. Igen. Na, tehát egy picit változott a mi szerepünk ebben, mert a legtöbb lomtanításon talált kép az valahogy mégiscsak eljut hozzánk, anélkül, hogy mi kimennénk lomtanítani, mert aki elvisz lomtanításról fotót, és mondjuk nem eladni szeretné, hanem egyszerűen, amit te is érzel, hogy itt valaki kidobta a múltját, és akkor gyorsan összekotorja, beteszi egy nylonzacskóba, és ír nekünk egy e-mailt, hogy ezt találtam, és titeket érdekel, és ez tök jó. Tehát, hogy ha ennyi haszna volt a Fortepánnak, hogy talán egy picit kevesebb kép került tényleg az égetőbe, akkor már megérte. Tehát elkezdtük ezt mi a 80-as évek közepén, mindenféle tudatosság nélkül nyilván, de érdekelt a fotó, elsősorban a negatívok egyébként, mi a mai napig zömmel negatívokat gyűjtünk, tehát kevésbé papírképet, de a családok egy jó részénél meg persze papírképek vannak, tehát természetes módon azt is szkennelünk. De a negák voltak igazából érdekesek, a maguk titokzatossága miatt pláne, tehát ugye egy vadidegen család az mindig titokzatos, de hogyha ráadásul ez filmeken van, akkor meg olyan még érdekesebb, hogy atya ég, ezt lehet, hogy senki nem látta még.
Hát mert nem mindent hívnak elő, ugye?
Igen, mm-hmm. Pontosan. Úgyhogy ez az érzés, ez nekem egy ilyen alapélmény, és a mai napig én ezt ezért csinálom, tehát engem ez a rész érdekel az egészből a legjobban, nagyon szívesen beszélgetek veletek, meg csinálunk könyvet, kiállítást, de igazából nekem az alapfeladatom és az alapérdeklődésem azok a negatívok. Tehát ki mit fotózott, mi van a negán, ez érdekel engem a leginkább, és szerencsére az elmúlt 15 évben, amióta Fortepán van, és ugye a Fortepánhoz internet kellett, tehát amikor mi ezt elkezdtük, akkor ez egy tök analóg dolog volt, nagyítottunk egy laborban, és mi magunk ketten, négyen rácsodálkoztunk, hogy milyen érdekes valami, de ezzel az internettel ez egy új csavart kapott, és szokták átkozni a netet, és nyilván mindannyiunknak vannak tök rossz, hogy milyen képeink, hogy miért változtatta meg rossz irányba az életünket az internet, de ilyen szempontból, tehát ilyen muzeológus levéltáros szemmel nézve a net egy nagy érték, tehát egyszerűen digitálisan egy pillanat alatt bárki azt láthatja, amit én látok. És ez tök jó. Úgyhogy 15 év alatt mi hát most már több mint 1000 család ilyen családi hagyatékát feldolgoztuk, akik jellemzően megkerestek minket, hogy papa, nagypapa, keresztapa, vagy én magam fotóztam, érdekel-e titeket, és így gyarapszik ez a gyűjtemény, a névente 15 000 új fotó.
Most már 200 000 fotónál jártok.
Már 200 valami van fönt, igen, és évente 15 000 körüli új kocka jelenik meg a Fortepánon, aminek nyilván többszörösét látjuk, vagy látom, én válogatom ki a képeket, és hát minden év egy varázslat, vagy minden nap egy varázslat, mert tényleg nem lehet tudni, hogy aki, mondok példát, tegnap mondjuk egy 40-es olvasónk járt nálunk a kisfiával, és a nagypapa albumát hozta el, aki 1916-ban a cserkészet leglegelején egy kajaktúrát tett cserkésztársaival az Ipolyon és a Dunán, és ott fotózgatott, és hogy amikor valaki jelentkezik azzal, hogy a nagypapám is fotózott, az mindig magában rejti azt, hogy valami olyat látunk, hogy visszacsatoljak az előző blokkhoz, amit még sose láttam. Tehát én nagyon, ez egy kicsit ilyen kirakós játék, hogy ennek a 20. századnak, ugye ez nem hangzott el, de mi jellemzően a 20. századdal foglalkozunk, bár 19. századi fotográfia is van a Fortepánon, de azért ez az amatőr fotó dolog, ez inkább úgy a századfordulótól lett elérhető.
Mióta van ez a technika a világon?
Hát ugye Petőfiről daguerrotípiánk van, tehát 1840-től már van fotográfia.
Ha nem AI.
Igen. Tehát jóval, tehát van egy nagy-nagy 19. századi fotótörténet, ami azért kevésbé népszerű vagy érdekes, hogy ilyen hülye szót használjak, mert jellemzően műtermi fotóból áll. Tehát egyszerűen a technikai okok miatt, a fényérzékenység miatt nem lehetett kilépni az utcára, és nem lehetett utcaképeket készíteni. Ugye ez a talán Klösz György nevét ti is ismeritek, aki igen, ugye a századforduló nagy utcai fotográfusa volt, tehát körülbelül
az Klösszel, első fotók, amiket
igen, tehát Klösszel indul el az a világ, hogy bár nagy gépre, nagy üveglemezekre, szekérről fotózok, de emberek vannak külső a képen, akik jönnek, mennek, meg integetnek.
És azt látjuk, amit a fotós akar látni, és nem azt, amit a fotózottak, mert ugye egy műteremben látjuk, tehát, amit szeretnél magukról megmutatni az
persze,
emberek.
Persze, kevésbé beállított a fotó. Tehát ez már azért majdnem a 20. század, mondjuk 1880-tól érdekes ez a dolog, és mi ugye mi a rendszerváltásig gyűjtünk fotót, tehát ilyen értelemben meg nem vagyunk teljes 20. század, mert a mi végpontunk az 1990.
Pedig hallod, azért az igazság, Miklós, hogy az is most már hány éve volt? 30?
Hát
tehát
igen,
igazából 35, most már 35, akár kopaszodik is az, aki akkor született, tehát hogy az is már egy olyan
hát
múlt, ami már lassan...
Érdekel,
tehát, téged nem érdekel,
igen,
kész.
Igen, tehát a Fortepán azért az egy szubjektív.
Na de erre nem válaszoltál, hogy miért pont az 56 érdekelt téged annak idején.
Mert ugye én 70-ben születtem, és én most már tudom, hogy abban a szűk kisebbségben tartoztam, akiről azt gondoltam, hogy sokkal többen vagyunk, aki már ilyen 14 éves kora körül Szabad Európa Rádió hallgató voltam, és engem az egész ilyen antikommunizmus nagyon magával ragadott, és a mai napig nagyon érdekel.
De mennyire úgyhogy ragadott, bocsánat?
Magyar Október pártag voltam, meg Fidesz alapító, meg minden.
Franc,
igen.
Te utcai harcos voltál?
Hát utcai harcos nem voltam, de
most persze túlzok,
a Dunakör
de...
és minden ilyen dologban én benne voltam.
Hát akkor te egy rendszerváltó vagy.
Én egy rendszerváltó vagyok, és igen, és 1986-ban, akkor 30 éves volt a forradalom, akkor a Szabad Európa Rádión volt egy egész éven át tartó sorozat a forradalom történetéről, és akkor az engem teljesen magával ragadt. És
újat hallottál?
Abszolút újat hallottam, mert...
Nem beszélgettek erről annak tudja, idején.
De én apámmal beszéltem erről, mert apám ilyen 56-os volt, de hát nyilván az teljesen más, hogy egyszer csak
egy köznarratívában nem
igen,
ezt
igen,
tudtuk.
Meg a történelemkönyvben nyilván csak a köztársaság tér szerepelt. De engem ez nagyon-nagyon érdekelt akkor, meg most is érdekel, és azt gondolom, azt szoktam mondani, hogy a mi 20. századunknak a legboldogabb napja az 1956. október 23-a volt, ami egy keddi nap, és ezen a kedden volt ez az ország a legjobb formájában. És ez ma, hát azt gondolom, hogy kevesen szoktak ezzel foglalkozni, hogy 56 micsoda és mit jelent, és mekkora dobás volt. És én a mai napig ezen egy kicsit szoktam munkálkodni még így diákoknak is, hogy higgyék el, hogy nekünk egy ilyen nagy dobásunk volt, ez is az 56, és hogy sokkal hogy milyen magasabbra kéne ezt helyezni a saját fejünkben is, hogy mondok egy példát, hogy ma mondjuk egy olasz turista eljön Budapestre, akkor 2-3 dolgot tud erről az országról. Mondjuk a Pál utcai fiúkat ismeri, mert az kötelező Olaszországban, esetleg Márairól hallott, ha nagyon olvasós.
És Puskás.
Nem, ez egy hülyeség.
Ő nem tudja?
Nem,
azt csak a spanyolok tudják?
A spanyolok biztos tudják, igen, de egyébként szerintem, különösen az olasz foci színvonalához mérten, egyszerűen annyi jó futballista volt, hogy nem hiszem, hogy
meg
azzal
már régen
kellene
volt.
Egy mai 30-as, hogy ki volt a Puskás.
Akkor de mi a harmadik?
56.
Tényleg?
56.
Mert ők tanulják?
Ezt mindenki tanulja. Aha. Tehát az, hogy valaki a kommunizmus közepén a vörös hadsereg eszemben utcai konfrontációra és forradalomra vetemedett, ez benne van a tankönyvekben.
Édesapád mit csinált benne?
Ő műegyetemista volt, tehát ez egy ilyen más történet. De na, és csak azt akartam ezzel mondani, hogy eljön az olasz turista,
mondod.
És mindenféle attrakcióval találkozhat Budapesten, de hiába vagyunk 35 évvel a rendszerváltás után, mondjuk 56-nak nincs múzeuma. Ugye, te elmész Berlinbe, és van az az alapdolog, hogy a falról akarsz tudni valamit, mert annyira hihetetlen, hogy a berlini fal hogyan működött, hogy annak technológiája van, emberi drámák, kommunizmus, mit tudom, tehát ilyen kis kulcsszavak köré lehet rendezni azt, hogy Berlin és a fal az ma egy turistának egy kötelező program, hogy valamit erről megtudjon, elmenjen a Checkpoint Charlie múzeumba, elolvasunk két menekülés történetet, és úgy érzi, hogy jó, azért ez tényleg milyen kemény világ volt. Budapesten nem tudsz meg semmit 56-ról.
Hát van egy szoba terrorházában.
Semmit nem tudsz meg, és ez egy tök nagy adóssága szerintem nem a politikának, hanem annak a kulturális térnek, amiben én is dolgozom, hogy mondjuk csak egy példát mondjak, a Korvin mozi helyett simán lehetne ott egy 56-os múzeum, in situ, ráadásul,
igen,
ugye, kevésbé szokták mondani, de a mozinak a valamikori nagy terme alatt még áldozatok is vannak, akiket nem is exhumáltak ráadásul, tehát tényleg a forradalom sűrűjében állt az a mozi, és biztos vagyok benne, hogyha egy jó forgatókönyvvel most hülye szóval, de hatásvadász klassz múzeumot hoznánk ott létre, akkor ez egy kötelező turista program lenne.
Fotóban egyébként mennyire gazdag ez az anyag,
hát
ami arról szól?
Budapest azért nagyon szépen látható ma már fotón, részben nekünk köszönhetően, azért magunkat fényezzem, de azért az amatőr része, tehát az, hogy sima budapestiek miket fotóztak, azért az részben a Fortepán miatt lett jól ismert meg föltárt. Vidéken sokkal problémásabb a helyzet, tehát még megyeszékhelyekről is alig-alig van. Tehát mondjuk ugye ezen az emlegetett október 23-án kevésbé ismert, de Debrecenben és Szegeden is volt tüntetés, azokról semmi nincsen például. Tehát, hogy ezeknek a helyi kis közösségeknek, nem tudom én, a Tiszaháton, vagy a Jászságban, Jászberényben, ha egy-két kocka van, akkor az már egy ilyen hú, de jó.
De akkor még nem volt civil kézben fotógép, nem? Tehát, hogy fényképezőgép volt már, akkor annyira elterjedt ez a...
Ez már 30-as években is. Hát persze, hát mi ebből élünk, hogy igazából a fotó az amennyire a kiváltságosoké volt az emlegetett századfordulón, azért már az első világháborúról meglepően sok amatőr fotó van, és aztán a 20-as évek közepétől ez így zsúberobban, tehát hogy egyszerűen elkezdtek. Tehát ez a polgári középosztály, jó rész persze fiúk, némi műszaki érdeklődéssel, ugye a legtöbben otthon laboráltak, vagy valamilyen kis úgynevezett tanfolyam keretében tanulták a fotózást, és ehhez azért kellett egy kis ilyen műszaki affinitást, tehát nők kevésbé fotóztak, mondjuk 30-ban, mint férfiak. Mindjárt meg is hallgatom, de hogy szóval, hogy onnantól ez egy tömeges hobbi lett itt Magyarországon.
Te egyébként mentél fotógyűjtemények után keresgélni például, mert ugye ezt lehet tudni, hogy téged keresnek meg, vagy a Fortepán keresik meg, és teszitek fel, vagy válogatod ki a gyűjteményeket, meg a fotókat, de például, hogyha ilyen 56-ot tekintjük, te mentél azután, hogy esetleg tudod, hogy mit tudom, ismeretségi körben vannak olyanok, akiknek a szülei vagy nagyszülei részt vettek a forradalomban, vagy ott laktak a közelben.
Én igazából még nem volt Fortepán, jócskán nem volt, még a 90-es évek elején én elkezdtem tök tudatosan ilyen emberekre vadászni, akik 56-ban fotóztak. Tehát mondjuk például, ez egy rémes történet, de 57 elején a házkutatásokon időről időre felbukkant az, hogy a karhatalom fotót is elvitt. Tehát házkutatás XY-nál, és akkor találtunk négy darab fényképet, amik az ellenforradalom. Nem, becsatolták a peranyagba. Uh-huh. Tehát sőt, ugye volt egy Beke Tibor nevű, furcsa módon pont műegyetemista, aki, ő volt azt hiszem az első olyan elítélt, aki ellen egyetlen vádpontot tudott a bíróság felmutatni, az ez, hogy fotót gyűjtött 57 elején. Egyébként azzal a célra, hogy az angol nagykövetségen keresztül kijuttasson képeket Angliába, és a világ tudatosuljon, vagy halljon arról, hogy miről szólt a magyar forradalom. Tehát ugye a forradalom bukása az persze egy nap, november 4-e, de egy hosszú utóvét harc volt, tehát országos sztrájkoktól, munkástanácsokon keresztül, nemzetközi próbálkozásokig, ENSZ különbizottság, stb. Tehát ez egy hosszú levezetése volt a forradalomnak, és annak egy része volt az, hogy a világ nem hallott eleget arról, hogy mi itt mit csináltunk, és egészen pici kis emberkék, mint például a Beke Tibor, azt gondolta, hogy ezt meg lehet változtatni, és ha én kicsempészek az angol nagykövetségen keresztül 50 fotót egy újsághoz Londonba, akkor majd megváltozik a világ képe, és ENSZ békefenntartókat fognak Magyarországra.
Sose történt volna meg.
És akkor Tibort emiatt letartóztatták, és kapott azt hiszem 5 évet.
De most szerinted megtörtént volna? Eleve tudtak róla, csak mi voltunk a legkisebb külpolitikai konfliktus akkor, ami érdekelte őket?
Történészek nagy kérdése ez a valójában esélyes volt-e az, hogy a világ fegyveresen beavatkozzon a forradalomban? Nem. Így utólag azt kell mondanom, hogy erre nem volt esély.
De Beke Tibor hihetett benne, és igaza
meg
volt.
Meg nem csak hogy, ő, hanem tízezrek hihettek, igen, pontosan. Tízezrek hihettek abban, hogy ez nem igaz, hogy ezt lehet. De hát figyelj, most egy ukrán-orosz háború kapcsán 2023 óta ezt élőben látjuk, hogy ez nem igaz, hogy ezt lehet. És igaz.
Tehát, és lehet.
Hogy a világ, egyébként azt is egy picit árnyalnám, hogy valójában mennyire nem támogatták a magyar forradalom ügyét, mert ha mondjuk arra gondoltok, hogy az a 200 ezer menekült, aki aztán új életet kezdett Svájctól Amerikáig, az egyetemre járhatott, szociálisan támogatták, állampolgárságot kapott, és egy jó részükből valójában több lett, mint itthon lett volna. Biztos a ti családotokban, baráti körben is vannak ilyen 56-osok.
Valószínűleg ez a válasz erre, hogy ez volt a segítőkész, nem a fegyveres harc volt a segítőkész, hanem az, hogy kinyitották a határokat, és segítséget nyújtottak. Innen fogjuk folytatni, mert most híreket kell sugározni. Itt Tamási Miklós fotokurátorral folytatjuk a beszélgetést.